Ékis Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének kutató professzora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elméleti nyelvészet tanszékének egyetemi tanára, Bújai Díjas nyelvész az aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják, de rövid szünet előtt arról beszéltünk, hogy egy nyelv vajon mikor hal ki, vagy mikor lehet azt mondani, hogy igazából veszélybe kerül. Szokták azt mondani, és nem tudom, hogy ez egy jó megközelítése, hogy az angol nyelv olyan egyeduralkodó, például legalábbis Európában, illetve a világ jelentős részén, hogy ez akár veszélyeztethet nyelveket. Ez butaság, vagy van egy ilyen veszély valóban?
Hát egyedülre azért még sok nyelv tartja magát, a nagy nyelvek, az államnyelvek tartják magukat. Talán az Európai Unióban van ilyen veszély, tehát elvileg ott 25 hivatalos nyelv van, de csak néhány munkanyelv. És van olyan veszély, hogy a munkanyelvek, tehát kiszorítják, háttérbe szorítják a többi hivatalos nyelvet. És azt hiszem, hogy például akik pályázni akarnak valamilyen európai ösztöndíjra vagy támogatásra, azok érzik is, hogy ugye magyarul nem célszerű ilyen pályázatot beadni. Tehát ennek nem szabad engedni, ennek a nyomásnak. Tehát ragaszkodni kell hozzá, hogy a magyar is megmaradjon hivatalos nyelvnek. Egyébként tulajdonképpen a nyelvi jogok kérdése egy érdekes téma, amiről érdemes beszélni. Tehát azt mondják, hogy ez az emberi jog, ahol a legelmaradottabb a jogi kodifikáció, szankcionálás. Tehát például a vallás tekintetében már a 18. századtól ugye ki lett mondva, hogy mindenkinek joga van a vallását szabadon megválasztani, szabadon gyakorolni és szabadon továbbadni. Ez az anyanyelvi jogok tekintetében még mindig nem sikerült elérni. Tehát ez nem igaz, hogy ugye, gondoljunk a szomszéd országok magyarságára, a szlovák nyelvtörvényre, az még mindig nem igaz, hogy joguk volna anyanyelvüket szabadon megválasztani, gyakorolni és továbbadni, és hogyha ebben valaki akadályozza őket, akkor jogi elégtételt lehetne venni.
Mi lehet ennek az oka? Ugye egy olyan dologról beszélünk, amit ahogy a műsorunk elején el is mondta, gyakorlatilag szinte automatikusan tanulunk meg, és egész pontosan automatikusan tudunk használni. Mi az oka, hogy egyáltalán különböző országokban tiltanak, vagy nem is enged, vagy nem engedélyeznek bizonyos nyelveket? Miért tartunk ettől, ön szerint?
Hát nyilván vannak olyan országok, ahol igyekeznek az etnikai homogenizációt elérni, és itt nyilván politikai megfontolások vannak a mögött, hogy ugye tagadják, vagy szeretnék, ugye, ha nem lennének más anyanyelvűek. Aztán e mögött lehetnek anyagi szempontok is, ez lehet, hogy pénzbe kerül, mindenféle állami funkciót ugye több nyelven is intézhetni, ugye a bíróságokon mindig tolmácsot biztosítani, és stb. Vagy mondjuk magyar anyanyelvű bírót, bírói vagy jogszolgáltatást.
És mit mutat egyébként a nyelvtörténet, hogy ez működik? Tehát, hogy az ilyen jellegű hivatalos tiltás az valóban árt?
Ez nagyon is működik, tehát tudjuk, hogy Franciaországban például mennyi nyelv volt, mennyi dialektus volt, ezek lényegében kihaltak. Ugye ott is, ott igaz volt, ma már nyilván nem igaz, amit még ma is lehet hallani, például Moldvában, a moldvai csánguktól, hogyha magyarul beszélnek az iskolában, büntetik őket. Ez így volt a francia iskolákban, még a század elején. Tudjuk, hogy ugyanezt lehetett olvasni, például a írektől, Nagy-Britanniában, tehát ez egy régóta bevált módszer, és még sajnos úgy látszik, hogy nem halt ki, és ugye a jog nem tudja ki, vagy nem kényszeríti ki ennek a módszernek a büntetését, szankcionálását.
Az imént azt mondta, amikor a beszélgetésünk első felében kérdeztem ott arról, hogy milyen veszélyek lehetnek, vagy mi az, ami veszélyeztethet egy nyelvet, hogy az nyilván fontos, hogy mindenféle formájában, vagy mindenféle szín helyen, vagy területen használjuk ezt a nyelvet. Igaz ez a különböző formáira is a nyelvnek? Arra gondolok, hogy az írásra és az olvasásra. Tehát például az, hogy kevesebbet olvasnak mondjuk a mai gyerekek, az Y generáció, Z generáció, mint mondjuk az én generációm, én a 60-as években születtem. Ez mondjuk valóban egy komoly veszélyforrása a nyelv szempontjából.
Hát én azt gondolom, hogy a 7000 emberi nyelvnek, ugye, amelyet ma beszélnek, a nagyobb részének nincs is írott változata. Tehát még az uráli nyelvek között is vannak olyanok, melyeknek nincs írott, vagy legalábbis standardizált írott változata, tehát azon a nyelven nem írnak, nem olvasnak. Tehát attól egy nyelv vígan el van. Természetesen bizonyos változásokkal járhat az, hogyha visszaszorul az olvasás.
Az írással ugyanaz a helyzet? Ugye ez a másik ilyen klasszikus kérdés, hogy ön egyáltalán a kézírásnak a háttérbe szorulása, de hát egyáltalán a digitalizált nyelv, ami ugye egészen más, vagy legalábbis egészen másiknak tűnik mondjuk az SMS nyelv, mint mondjuk amit régen levelekben használtunk. Szóval ez sem jelent akkor komoly veszélyt?
Tehát ez nem veszély, de ez egy óriási változás. Tehát ez egy olyan mértékű változás, mint amilyen a Gutenberg forradalma volt. Tehát az úgy megváltoztatta az életet, a tudás továbbadását, amikor megjelent a könyvnyomtatás. Ugye előtte kézzel másolt kódexek voltak, nagyon ritkaság volt, amikor valaki írni, olvasni tudott. Tehát most ugyanezt tapasztaljuk, ugyanilyen változás történik, és ez nagyon át fogja rendezni a nyelvek helyzetét. Tehát tulajdonképpen azt mondják, hogy azok a nyelvek maradnak fenn, amelyek jelen vannak a digitális térben. Azt is mondják, ezt Kornai Andrástól olvastam egy cikket, ez nagyon népszerű lett a nemzetközi szakirodalomban, ezt sokat itt idézik, hogy tehát abból, hogy például hány millió szavas a Wikipédiája egy adott nyelvnek, meg lehet jósolni, hogy mik az esélyei arra, hogy tovább éljen, fönt maradjon a 21. században.
Ez működhet? Vizsgálják ezt? Tehát értem, hogy van egy ilyen feltételezés, de ez működik? Tehát vannak mondjuk nyelvtudósok, akik ezt vizsgálják, hogy valóban van-e összefüggés?
Igen, igen, és ez nagyon is hihető. Tehát azt látjuk, hogy a kisnyelvek esetében nem csak már arról van szó, hogy esetleg az államnyelv árnyékában ugye, visszaszorul, vagy a hatóságok tiltják a használatát, a szülők maguk is úgy érzik, hogy a gyereküknek nagyobbak az esélyei a munkaerőpiacon, hogyha például valamilyen kisnyelv helyett angolul járnak iskolába, angolul tanulnak. Na most ugye az, hogy végül is az angol maradjon az egyetlen nyelv, tehát úgy lehet elkerülni, hogyha az adott nyelven is mindez az információ, ami angolul elérhető legyen. Ezért szükséges, hogy például annak a nyelvnek legyen Wikipédiája, ahol mindez az információ, ami az angol Wikipédiában benne van, azon az adott nyelven is elérhető legyen számítógépes fordítás, ami mindent lefordít, ami a világhálón található.
Vannak olyan nyelvek, amelyek mondjuk alaphelyzetben, azért hátrányosabb helyzetből indulnak, amikor mondjuk a világhálón történő jelenlétet nézzük, és ezt egy fontos szempontnak tartjuk? A megjelenítés hát vagy a használat szempontjából gondolom.
Hát ez a befektetett kutatómunka kérdése. Tehát az nagyon sok munkaórát, szellemi erőfeszítést igényel, hogy tehát a nyelvtechnológia, a magyarra épülő nyelvtechnológiai kutatások. Persze ennek az alapja meg legyen jó leíró nyelvészet. Tehát az alap, hogy ismerjük jól egy adott nyelvnek a szerkezetét, legyen róla algoritmizálható, explicit, formalizálható leírás, és erre épülhetnek aztán a nyelvtechnológiai kutatások. Tehát azok a nyelvek rendelkeznek jó esélyekkel, ahol nagyon sok pénzt fektetnek ebbe.
Ön tagja talán viszonylag keveset emlegetett, vagy talán kevésbé népszerű, vagy kevésbé ismert nyelvstratégiai intézet tanácsadótestületének. Például ezzel foglalkoznak, hogy hogyan lesz a magyar mondjuk jelen a digitalizált térben?
Ez is téma. Tehát ezt én nagyon fontos stratégiai kérdésnek tartom, és a nyelvi jogokat is, amiről szintén szó volt, és mind a kettő ugye feladata a Nyelvstratégiai Intézetnek, tehát ennek a témának a napirenden tartása is, és tehát intézkedések javasolása.
Ki és mit tud tenni ez ügyben? Ugye az imént azt mondta, amikor a beszélt nyelvek, vagy egyáltalán a nyelvek alakulásról beszéltünk, hogy tulajdonképpen minden helyes, amit a beszélő használ, hiszen mégis az ő eszköze. ki tudja ezt, és milyen eszközökkel befolyásolni, ezt nyilván elmondta, hogy persze a tiltás az nyilván valóban jelentősen tudja visszaszorítani, vagy jelentősen tud ártani egy nyelv használatának. Pozitív irányba kinek és milyen lehetőségei vannak, hogy segítsen egy nyelvet?
Tehát a nyelvi változásokat nem tudjuk befolyásolni, és nem is akarjuk. Teljesen fölösleges, a nyelv az karbantartja saját magát. Tehát itthon arra van szükség, az az igazi stratégiai kérdés, hogy támogassuk a nyelvtechnológiai kutatásokat. Például támogassuk újra a Morphologic Kft.-nek a számítógépes fordítói rendszerét. Ez egy nagyon kiváló kutatás volt, elég jól működik a webfordítás.hu honlapon, de egyszer csak megszűnt a finanszírozása, és abban maradt a fejlesztés. Tehát ezzel nem kellene leállni. Azután a határon túli magyarságra gondolva fel kell lépni a nemzetközi fórumokon, az Európai Unió megfelelő szervezeteinél, akár az ENSZ-ben a nyelvi jogok, az anyanyelvhez való jog kodifikálása kérdésében. Tehát ezeket gondolom én a Nyelvstratégiai Intézet igazi feladatának. Az, hogy befolyásoljuk, hogy a nyelv hogyan változik, vagy melyek legyenek az elfogadott nyelvváltozatok, ezek egyáltalán nem stratégiai kérdések, és ezeket nem lehet, nem is érdemes állami szinten foglalkozni.
Van arra esély, hogy ez a nyelvhasználat, ez ugyanolyan általános érvényű jog lesz, vagy olyan jogi státuszt kapja, mint ahogyan is mondta az imént, mint mondjuk a vallásszabadság?
Hát attól félek, hogy a mostani helyzet nem kedvez ennek, amikor 100 országból jönnek migránsok, nyilván attól félnek a kormányok, hogy akkor a 100 anyanyelvű migráns 100 iskolát fog követelni magának. Erre persze megvan a megoldás, tehát különbséget kell és lehet tenni az őshonos kisebbségek és a nem őshonos kisebbségek között. Az őshonos kisebbségek esetében nem az ős saját döntésük, hogy ők egy más államnyelvű környezetben élnek, de mindestől ez a helyzet ez nem kedvez ennek a problémának a megoldásához.
Tehát, hogy a nyelvhasználat joga az valamilyen szinten függ attól, hogy ki milyen döntést hoz az életének a menetét illetően? Ha jól értem?
Hát én arra gondolok, hogy ha valaki mondjuk magyarnak születik Szlovákiában, akkor az más helyzet a magyar nyelv fenntartása szempontjából, mint hogyha kivándorol Amerikába. Hogyha ő ki akar vándorolni Amerikába, akkor önként vállalja azt, hogy ő a gyermekei már angol anyanyelvűként, vagy angol nyelvűként nőnek fel, de a Szlovákiában más a helyzet. Tehát ezért gondolják azt, akik nyelvi jogokkal foglalkoznak, hogy meg kell különböztetni az őshonos kisebbségeket a bevándorolt kisebbségektől a nyelvi jogok tekintetében.
Ha már itt a kivándorlást említette, akkor ez ugye felett szintén egy érdekes kérdés, amivel azt gondolom, hogy nagyon sokan találkoznak, nyilván nem tudományos mélységgel, akiknek mondjuk vannak Amerikában élő közeli vagy távolabbi rokonai. Akik között vannak nagyon sokan, akik mondjuk egészen hajlottkorúak már, és gyönyörűen beszélik a magyar nyelvet, és vannak, akik talán csak 8 éve mentek ki Amerikába, és mégis nagyon erős akcentussal beszélnek. Ez mitől függ, hiszen a beszélgetésünk elején úgy azt mondta, hogy tulajdonképpen ezt automatikusan használjuk ezt a nyelvet, hiszen tudjuk a miénk. Akkor mitől függ, hogy kire hogyan hat egy idegen környezet?
Hát erre nem tudok válaszolni. Nem tudok válaszolni. Én azt gondolom, hogy aki felnőtt korában vándorol ki, az jó eséllyel megtartja az anyanyelvét. Hát el lehet képzelni, hogy valaki évtizedekig ugye nincs módja magyarul beszélni, de én azért nehezen tudom elképzelni, hogy pár év alatt erős akcentust vegyen fel.
Egyébként itt segíthet mondjuk az irodalom vagy az írás? Vagy ilyen szempontból ez teljesen indiferens a nyelv szempont, a nyelv használat szempontjából?
Biztos segít, és hát ma már a magyar rádió, magyar televízió mindenhol elérhető, mindenhol vannak magyarok, tehát hogyha valaki fenn akarja tartani a anyanyelvét, mondjuk anyanyelvének, az anyanyelv használatának a folyékonyságát, akkor erre minden lehetősége megvan.
Ugye átalakulásról beszéltünk, hogy azt mondta, hogy nyilvánvalóan ez egy folyamat, ezt mindenki valószínűleg érzi, aki mondjuk megért már legalább több évtizedet, hogy az ő életében is átalakul a nyelv. Vannak-e olyan nyelvemlékek, amelyeket lehet, hogy ma már nem használunk, nem részei a mindennapi beszédünknek, de azért mégis mondjuk megőrzésre érdemesek. Ezt is egy kicsit félve mondom, mert nem tudom, hogy egyáltalán lehet-e ilyet mondani, hiszen azt mondta, hogy minden helyes, amit a nyelvben éppen használunk. De vannak-e ilyen nyelvemlékek? Sokan azt szokták mondani, ugye, amikor megjelent a legutóbbi helyesírási kéziszótár, az elipszilon ugye felmerült, hogy vajon ez kell, nem kell, ez valami régi módi dolog, amit megőrzünk. Szóval, hogy vannak-e olyan részei a nyelvünknek, amit mindenképpen megőrzésre érdemesnek tartunk, akkor is, hogyha lehet, hogy a kor már túllépett volna rajta?
Egészen értem, hogy mit ért azon, hogy nyelvemlék. A nyelvészek számára a nyelvemlék, ezek a régi korokból megőrzött szövegek. És hát ezeket persze dédelgetjük, hiszen nagyon kevés van, alig maradtak fenn a történelem viharaiban. Na most, ha arra gondol, hogy ugye, az ellipszilon ugye ez egy helyesírási kérdés, konvenció. A helyesírást nehezen változtatjuk, mert akkor a korábban kiadott könyvek nehezen olvashatóvá válnak, ugye a cézé is nagyon sokáig tartotta magát, aztán végül csak helyt adott a cének. Hogy az ellipszilon meddig tartja magát, ugye más hang volt évszázadokkal ezelőtt az ellipszilonos jé meg a jéde. Mostanra nincs funkciója, ez egy olyan konvenció, mint például a tulajdonneveknek a helyesírása. Konvenció kérdése, de...
És szóval a hagyomány nem fontos? Tehát a nyelvek megoldása szempontjából a hagyomány nem fontos?
De nagyon is. Ugye Németországban volt egy ilyen helyesírási reform, és nagyon nagy ellenkezést váltott ki. Az angol helyesírás az 25-szörűen bonyolult és logikátlan, mint a magyar, mégis csak minimális egyszerűsítés sikerült Amerikában elérni. Tehát valahogy ragaszkodunk ehhez.
Amikor egyébként befogadunk jövevényszavakat, befogadunk egy új technológiához kapcsolódó kifejezéseket, akkor az min múlik, vagy hogyan dől el, kialkotja meg a szabályrendszerét, nyilván nyelvészek, de milyen elvek alapján, hogy hogyan illeszkedik ez a nyelvbe? Egészen egyszerű dolgokra gondolok, hogy hogyan írjuk, hogyan ragozzuk őket, mi a helyes írásuk, egyáltalán, hogy hogyan építjük be a nyelvünkbe. Ez hogyan alakul ki?
Ezt nem a nyelvészek döntik el, ezt a szokás dönti el, a nyelv szokás, illetve hát a nyelvnek a meglévő szabályai. Tehát a nyelvnek vannak úgynevezett fonotaktikai szabályai, mi az, ami lehetséges szótag a magyarban, és mi az, ami nem, mi az, amit jól hangzónak érzünk, és mi az, ami nem. És hát véletlenek is közrejátszhatnak.
Ön utalt már rá, hogy tulajdonképpen a nyelvtudománynak az az ág, amit tömül, ez ugye generatív nyelvészet, hogy ez igazából egy nemzetközi tudomány, ugye ez átjárható, hiszen ez valószínűleg ugyanaz érvényes rá. Mennyire nemzetközi egyébként a gyakorlatban? Tehát, hogy ezen a területen valóban jellemző ugyanaz, mint mondjuk az orvostudományban, matematikában, hogy akár nemzetközi projektek is működnek?
Abszolút, abszolút. Tehát amikor a generatív nyelvész megállapít egy szabályt, akkor az is célja, hogy ez harmonizáljon a más nyelvek hasonló jelenségeire megállapított szabályokkal. Ugye azt feltételezzük, tulajdonképpen azt akarjuk megmagyarázni, hogy egy kisgyerek ugye olyan villámgyorsan megtanulja az anyanyelvét. Erre két magyarázat lehetséges, vagy vele született, vagy pedig amit meg kell tanulni, az tulajdonképpen egyszerű. Na most ugye minél több az, ami velünk született, ami univerzális, ami lehet, hogy genetikusan kódolt, annál kevesebbet kell megtanulni a gyereknek az anyanyelv elsajátítás során, tehát annál plauzibilisebb lesz a grammatikánk. Tehát az a cél, hogy az általunk megállapított szabályok lehetőleg minél több nyelvre érvényesek legyenek.
Vannak olyan szabályok, amelyek erre a 7000 létező nyelvre ugyanúgy érvényesek?
Persze, persze.
Vagy a nagy része érvényes, tehát a szabályoknak a nagy része érvényes erre a 7000 nyelvre?
Nem, nem. Tehát a legalapvetőbb szabályok, azok univerzálisak, kivétel nélkül univerzálisak. Most az a sokféleség, ami a nyelvben van, ugye az azt jelenti, hogy vannak ezekben a szabályokban bizonyos nyitott paraméterek, vannak két értékű szabályok, ahol a nyelvet tanuló választhat két opció között.
– Mennyire függ az, hogy ez az automatikus tanulási folyamat mennyire függ a családtól? Elképzelhető az, hogy mondjuk egy Amerikában született, nem tudom, magyar gyerek, az mi az a kor, amikor automatikusan meg tudja tanulni ezt a nyelvet, tehát mennyire fog tudni automatikusan magyarul beszélni, vagy ez attól függ, hogy a környezete mennyire gyakran használja a magyar nyelvet? Melyik az erősebb?
Hát mindenképpen a környezet hatására aktiválódik ez a velünk született grammatika, és a környezet hatására ugye, telik meg adatokkal ez az absztrakt szerkezet, amit öröklünk. Na most az az érdekes, hogy akár értelmiségi családban születik egy gyerek, ahol foglalkoznak vele, javítgatják a beszédét, sokat beszélnek hozzá, olvasnak neki, akár olyan családban, ahol nem törődnek vele, hogy beszél a gyerek, ugyanaz a grammatika alakul ki a gyerekben. Tehát ez az egyik legfontosabb bizonyíték amellett, hogy tényleg velünk született. De persze újabb van már géneket is találtak, melyek felelősek az anyanyelvért. Tehát ugye a grammatika az meglehetősen automatikusan kialakul. Na most a szókincs, ugye ez függ azért attól, hogy mennyit beszélnek a gyerekkel, meg függ a környezettől. És hát egy kétnyelvű környezetben a gyerek mind a két nyelvet meg tudja tanulni, tehát kettős anyanyelvű lesz, hogyha otthon magyarul beszélnek vele az iskolában. Angolul, akkor mind a kettőt elsajátítja.
Ékis Katalin, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének kutatóprofesszora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem elméleti nyelvészet tanszékének egyetemi tanára, Bújai Díjas nyelvész volt az aréna mostani vendége. Köszönjük, hogy elfogadta meg kívánsunkat.
Köszönöm.
Módos Márton főszerkesztő nevében is búcsúzik a műsorvezető Klavai Rihárd. Minden jót, viszonthallásra.